Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adást a mesterséges intelligenciának szenteljük. Átbeszéljük egy szakértővel, hogy a ChatGPT milyen vihart indított el, ha persze egyáltalán ő vagy ez volt az, és nem volt ennek már korábban előszele. Elemezzük, hogy az Európai Unióban létezik-e szabályozása a mesterséges intelligenciára, egyáltalán az EU hogy áll a globális versenyben az olyan nagyjátékosokkal szemben, mint az Egyesült Államok, Kína vagy éppen Japán. Előre bocsátom, az eredmény nem túl szívderítő egyelőre. Mindenekelőtt a legfontosabb hírek ugyanakkor az Európai Unió házatájáról.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács és az Európai Parlament kedd este ideiglenes politikai megállapodásra jutott azzal kapcsolatban, hogy növeljék a fenntartható üzemanyagok, például a fejlett bioüzemanyagok vagy a hidrogén elterjedését a légi közlekedésben. A megállapodás értelmében 2025-től kezdődően a légi közlekedésben használt üzemanyagok legalább 2%-ának zöld üzemanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány 5 évente emelkedne 2035-ben 20%-ra. A végső cél az, hogy a fenntartható üzemanyagok aránya 70%-os legyen a légi közlekedésben használt üzemanyag keverékekben. A fenntartható repülőgép üzemanyagoknak mezőgazdasági maradékokból, algákból, biohulladékból, használt étolajból vagy bizonyos állati zsírokból, valamint a hulladékgázokból és műanyag hulladékból előállított, újrahasznosított vagy szintetikus anyagokat kell tartalmaznia. Az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodott abban is, hogy az Unióban közlekedő repülőgépjáratok 2 év múlva környezetvédelmi címkét kapnak, amelynek az a célja, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az egy utasra jutó várható szén-dioxid kibocsátásról, és összehasonlíthassák a különböző szolgáltatók környezetvédelmi teljesítményét. Ezt az ideiglenes politikai megállapodást egyébként még a tanácsnak és az Európai Parlamentnek is hivatalosan jóvá kell hagynia.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról.
Az Európai Unió tanácsa elfogadta az általános termékbiztonságról szóló rendeletet, amely megerősíti az offline és online értékesített termékekre vonatkozó biztonsági szabályokat, a nem biztonságos termékek piacfelügyeletét és a nem biztonságos termék értékesítésével kapcsolatos fogyasztói jogokat. A rendelet a termékbiztonság és a fogyasztóvédelem megerősítése mellett megkönnyíti például a fogyasztók számára a nem biztonságos termékek javítását, visszaküldését vagy cseréjét is. A rendelet hatályba lépésétől az online piactereknek együtt kell működniük a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Ahogy a felvezetőben is említettem, az Otthonunk Európában mai műsorában leginkább a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, annak lehetséges alkalmazásával, vagy esetlegesen lehetséges szabályozásával. Kánai Andrással, kommunikációs szakemberrel, jövő kutatóval beszélgetünk erről. Köszönöm, hogy elfogadtad az interjúra a felkérést.
Köszönöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval mesterséges intelligencia, az elmúlt időszakban leginkább a ChatGPT volt az, ami átütötte az inger küszöböt, ami leginkább előtérbe került, hogy mire használható akár már adott esetben a mesterséges intelligencia, de hát azért volt ennek már előszele, például ha csak a chat robotokat említjük. Te hogy látod, egyrészt milyen stádiumban van ez az eszköz, másrészt van ezzel kapcsolatban uniós szabályozás?
Ugye a helyzetet azt hívta életre, hogy tavaly, mikor november 30-án nyilvánosra tették a ChatGPT-t, vagyis a GPT 3.5-re épülő, algoritmusra épülő nagynyelvi rendszer, akkor egyszerűen rengetegen kezdték és kezdtük el felfedezni azt, hogy vajon mi mindenre használható, és egy olyan eszközt látunk, amely ideig nem volt ilyen, és nem így működtek a dolgok, és rögtön nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy mennyi mindenre lehet ezt használni, vagy lehetne használni, és nagyon sok embernek bedurantotta a képzeletét, hogy akkor hogyan alakul át a világ. Szóval, hogy itt van valami, ami tényleg valami, és nem csak egy technológiai hype, amit már sokszor láttunk, akár olyan dolgok esetére, mint például a metaverzum, vagy a vetített valóság, amelyek még kicsit távol vannak. Itt egymásra talált az, hogy van egy cég, aki ezt meg tudta csinálni, egymásra talált az, hogy vannak a fogyasztók, akiket érdekel, és ott volt a termék is, amit szívesen használtak. Tehát, hogy most egy olyan momentum van ebben a technológiai világban, amit sokan azt gondolnak, szerintem joggal és okkal, hogy valamiképpen olyan változást fog okozni, mint például akkor, amikor bekapcsoltuk az első számítógépet, és az analógról digitálisra kezdtünk átállni. Ami a kérdés másik felét illeti, ugye az Európai Uniónak az a problémája, mint ahogy ebben a hírben is van, hogy kicsit tágabbról nézzük, hogy hát ezt a terméket se az Európai Unió találta fel, vagy nem egy Európai Unióhoz tartozó vállalat. Hogyha megnézzük azt, hogy a startup ökoszisztéma hogyan áll Európában és az USA-ban, hogy hogyan állnak mondjuk az akadémiai kutatások, mesterséges intelligencia témakörében mondjuk kutatási számokban, akkor azt látjuk, hogy jócskán le van maradva a két nagy versenyzőhöz képest, ami pedig ugye Kína és az Egyesült Államokat jelenti, illetve még Japán ott van, mint fontos tényező. Az Európai Uniónak az erőssége, ha az erőssége az tud lenni, hogy viszont elkezdi ezeket a dolgokat valamilyen módon beépíteni a törvényébe és beépíteni a mindennapi működésébe, illetve azt kezdte már vizsgálni több évvel ezelőtt, hogy hogyan alakíthatja át a társadalmat, és erre mindenféle ajánlást tesz, ugye ezt az idő dönti el meg a felhasználás módja majd, hogy mi lesz belőle, és mondjuk nem jár úgy, mint a GDPR, ami egy jó szándékú kezdeményezés volt, de hát mégsem védte meg az embereket teljesen attól, hogy az adataik kikerüljenek. Az Európai Unió többféle ajánlást, ugye bizottságot alakított rá, tehát a bürokratikus rendszerében elindult az ezzel való foglalkozás, ajánlásokat fogalmazott meg, ugye rögtön kiderültek ezek a pontok, amelyek fontosak, hogyan használjuk a katonaságnál, mi lesz az adatok átláthatóságával, ki birtokolja az adatokat, mi van a klímavédelmi kérdéssel, tehát ennek a környezeti kitettségével, és több számos ilyen kérdésben születtek már, hát ilyen beszámolók, meg riportok az Unió szakbizottsága részéről. Tehát látszik, hogy foglalkozik vele, de az a gond szerintem, hogy maga az, amivel foglalkozik, az nem európai invenció most jelenleg.
Ezért nehezebb is a megértése, és adott esetben egy jó szabályozás kidolgozása emiatt?
Azért nehéz, mert úgy kéne szabályokat hoznunk, hogy nem tudjuk még, hogy merre felé megyünk. Tehát, hogy ha csak az autózást vesszük példának, az első autók elég lassúak voltak, de azért más tudtak, mint a lóhajtás vagy a lovonülés. Tehát a szabályokat így menet közben kellett hozzátenni. Akkor hogy néz ki egy autónak a belseje? Akkor melyik oldalon tud menni? Akkor mik lesznek a közlekedési játékszabályok? Hova helyezzük ki a táblákat? Melyik oldalon fog menni az autó? És ugyanúgy ennek a mintájára, itt is majd menet közben kell hozni azokat a szabályokat, amikor látjuk, hogy mire használják az emberek jóra, rosszra a mesterséges intelligenciát, illetve hogyan lehet megvédeni az egyszerű átlagpolgárt. A nehézségét az adja a dolognak, hogy most rendkívül felgyorsultak a dolgok, ez pedig amiatt van, hogy a ChatGPT-ben lévő lehetőségeket, a mögött álló nagy nyelvi rendszerekben lévő lehetőségeket, rendkívül sok startup, vállalkozó, innovatív ember kezdi el nézni, és épít rá rendszereket. Tehát most abban a korszakban vagyunk, hogy az a lépés következik, hogy mesterséges intelligencia, illetve a nagy nyelvi rendszerek, illetve a neurális hálók nem egyszerűen egy technológiai megoldást jelentenek, hanem platformok lesznek, ugyanúgy, ahogy mint egy Macintosh vagy egy PC-s platform, ahogy kétféle mobiltelefon platform van nagyjából, tehát az Android és az iPhone, és így tovább, és így tovább. Tehát most egy platformaválás útján vagyunk, és így kellene ezt az egészet szabályozni.
Hallottam arról egyébként, magyar iskolások is használták, hát persze titokban próbálták használni bizonyos dolgozatokra a ChatGPT-t, és hát lebuktak a tanárok előtt, mert a tanárok éberek voltak, hogy a korosztályokhoz képest túlságosan minőségi szövegek jöttek elő. Mennyire kell arra számítani, hogy nem feltétlenül az ilyen felhasználás, hanem a más jellegű felhasználás az akár komplett gazdasági rendszereket, vagy akár művészeti ágakat kérdőjelezhet meg?
Ez már megérkezett. Ugye az elmúlt hétnek volt az egyik híre, hogy készítettek egy olyan számot, ami a Drake nevű amerikai előadó és a Weeknd nevű előadónak egy ilyen közös szerzemény. A gond az csak, hogy ilyen szám nincs. Viszont a mesterséges intelligenciával, mivel jól algoritmizálható a művészetnek ez a része, tehát egy zene egy hogyan épül fel, milyen hangú az énekes, mit énekel, milyenek a szavak, milyen a ritmus és a dallam, össze lehet állítani egy új dalt, hogy akármilyen előadóból, tehát e felé megyünk egész konkrétan. Tehát most például a zenei világ ugyanolyan sokkot kezd átélni, mint amit egyszer átélt már a 80-as években, amikor bejött a sampling, hogy mennyi egy másik dalból felhasznált részlet vajon jogilag hogy áll, illetve amikor áttért digitálisra, tehát amikor az MP3 és ezek a formátok letölthetővé lettek, és megszűnt a csupán fizikai formátum, hogy akkor miből legyen bevétel, hogyan menjenek ehhez a kérdés, az, ami egyszerre technológia kérdés, és egyszerre pedig művészeti kérdés. Ugye, hogyha ezt a vonalat tovább húzzuk, és látjuk, hogy mit lehet csinálni képekkel. Ugye sok ilyen text-to-video, úgynevezett text-to-picture rendszer van már, akár hogyha ilyenre gondolunk, mint a Midjourney, ami megelőzte a ChatGPT-t, tehát ahol beírt szövegből generál képet az algoritmus, akkor azt lehet látni, hogy sohasem látott művészeti bőségkora előtt állunk, de ez azt jelenti, hogy demokratizálódik is a művészet, tehát például egy science fiction filmnek az elkészítése az nem lesz annyira bonyolult, és nem fog pláne annyian sok pénzbe kerülni, mint ahogy most kerülnek. Elméletileg sokkal több ilyen nem neves emberek által készített művészeti alkotások jöhetnek létre. Na most ezt a helyzetet is kezelni kell, mind fogyasztói szinten, mind pedig kibocsátói szinten.
Na jó, de hogyha valakinek mondjuk a művét ehhez felhasználják, akkor végső esetben akár perelni sem nagyon tud, hiszen mit pereljen egy mesterséges intelligencián, nem? Tehát, hogy akár ilyen jogi problémák is lehetek ezzel.
Természetesen, és akkor itt jön az a kérdés, hogy a mesterséges intelligenciát mondjuk valamilyen könyveken, filmeken, dokumentumokon tanították. Igen ám, de a valóságban egy művész, mondjuk egy költő, egy magyar költő, az átmegy az Adinak a versein, a szimbolistákon, a felvilágosodás költőin, az újhold nemzedéken, és még sorolhatnám tovább, hogy mi mindent fogad magába. Tehát hasonlót csinál, mint egy nagy nyelvi rendszer, csak nyilván nem tudja teljesen ugye memorizálni azt a sok-sok anyagot, de hát nagyjából ő is megtanítja magát stílusokon és nagy szövegegységeken. Szóval akkor hol húzzuk meg ezt a határvonalat? Ez egy nagyon fontos és nagy kérdés, és ezt most kell majd eldönteni.
Veszélyes-e a mesterséges intelligencia akár gazdasági rendszerekre, akár magára az emberiségre is? Mert az elmúlt időszakban erről is elkezdődött a vita. Te ezt hogy látod?
Ugye az ember, amikor technológiát elkezd használni, akkor bejönnek olyan fogalmak, amik a negatív hozzák elő. Például maradjunk az autózásnál. Az autózást azért választottuk, hogy ne kelljen annyi ló a világon egyrészt, az ezzel járó logisztikai problémákról ne is beszélve. Hatékonyabb legyen az egész, tehát ugye az autó nem fárad. De az autó elterjedésével egy sereggyi más probléma is előjött, ami az előnyök mellett megjelent. Ilyen volt tipikusan a balesetnek a kérdése, a tömegbalesetek, ugye ma is a világon 1 és 1,5 millió ember közötti polgár hal meg autóbalesetben, tehát hogy ez egy továbbra is egy óriási nagy probléma, hiába fejlődik a technológia. Tehát ez azt jelenti, hogy jönnek majd a negatív dolgok, inkább a mesterséges intelligenciával, ahogy komplexebbé válik a világunk, az a gond, hogy ezt már egyre nehezebb elmagyarázni az átlagembernek, és pláne megérteni. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy az otthonunkban van mikrohullámú sütő, és nem biztos, hogy mi el tudnánk mondani, hogy az pontosan hogyan működik fizikailag, tehát ezeken a részeken már túl vagyunk. Viszont bejön egy olyan fogalom, amit sokszor használnak, ami black box, a fekete doboz. Tehát, hogy magyarán a bemenetet azt látjuk, hogy mit adunk be, és látjuk azt, hogy mit kapunk cserébe, szöveget, képet, de az, hogy pontosan ez hogyan állítódik össze egy algoritmus belsejébe, erről nincsenek fogalmaink. Tehát, hogy megvan ez az egésznek a titokzatossága, és mert a posztkultúránk arra szocializált minket, hogy minden, ami mesterséges, de okosnak látszik, aminek esze van, ami önállóan cselekvő robot vagy szoftver, mint például a Matrixba, ugye a Smith ügynök, aki klasszikusan egy vírus vagy a szoftver, akkor attól, hogyha túl intelligens, akkor félni kell. Tehát, hogy ez is bennünk van az egészben, de kétség kívül, ugye ez a legfontosabb dolog, hogy maga a szakmának a műveleinek egy része is azt mondja, mesterséges intelligencia kutatók, fejlesztők, hogy hát ezzel kicsit jó lenne most leállni, kicsit megnézni, hogy hogyan tudnánk ezt etikusabbá, biztonságosabbá tenni, mert elrohantak a fejlesztések. A rossz hír az, hogy egyrészt nagyon sok pénzt öltnek bele ahhoz, hogy aztán profit legyen. Ugye maga a ChatGPT-nek a mondjuk az anyacég, az OpenAI is úgy indult, hogy egy non-profit szervezet, és most már több mint 11 milliárd dollár befektetés után már hát hasznot akarnak a befektetők belőle. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye egy technológiai hidegháború is van a nyugati világ, illetve most meg először az Egyesült Államok és Kína között, és egyszerűen nem engedheti meg, tűnik meg a nyugati világ sem, hogy bizonyos aggályokat megfogalmazzon. Annyira most fontos és nagy dolgok történnek, amik egy-két évtized alatt meghatározhatják a világunknak a következő 50 évét. Szóval, hogy nem az irányba mennek a dolgok, hogy a mesterséges intelligencia kutatásokat egy kicsit megfékezzük, megszelítjük, megállunk és megvizsgáljuk.
Meg lehet ezt állítani igazából?
Nem hiszem, és pont ezért nem, mert a világon nem csak egyetlen egy ilyen érdek van arra, vagy egyetlen egy közösség, aki azt mondja, hogy jó, akkor most úgy döntünk, és akkor az egész leáll. Hogyha az európai dönt, akkor Amerika folytatja, ha Amerika és a nyugat így döntene, akkor Kína folytatná, és így tovább. És ebben a versenyben pont emiatt ezt már nem lehet megállítani, és ha valaki követi azt, hogy a napi híreket a mesterséges intelligencia fejlesztésekről, kutatásokról, akkor azt látja, hogy hát ez egy olyan, hát mondhatnám azt, hogy iparág, vagy egy olyan terület inkább, ahol egyre többen szeretnének bekapcsolni. Ugye most ott tartunk, hogy még az elmúlt években joggal mindenki arról beszélt a nyugati világban, hogy kevés a programozó, és kevés van informatikusból, IT szakemberből. Most az látszik, hogy kevés ember van, aki a mesterséges intelligenciához ért. Hát ezeknek az embereknek a képzése is fel fog gyorsulni mindenféle területen.
Hol látod egyébként azt, hogy leghamarabb lehet komoly kézzelvehető haszna a mesterséges intelligenciának, mert a szövegalkotás, a művészet az egy dolog, de akár konkrét automata gyártás sorok is kialakulhatnak, minden optimalizálva a feldolgozóiparban, vagy hol lehet majd rögtön kézzelfogható haszna ennek?
Emléltek, már most nagyon sok haszna van, tehát azért használják orvoslásban is, használják marketingben is, használják a különböző eladási területeken, szentiment analízisbe, tehát hogy nagyon sok területen. Én azt remélem, mivel a világunk öregszik, és egyre nagyobb terhet ró az emberiségre, mindenkire, kormányokra az egészséggel kapcsolatos kérdés. Én azt remélem, hogy az egészségügy lesz az, ami nagyon nagyot fog ebből profitálni, amikor is az egészségügyi adatainkat ezek a nagynyelvi rendszerek úgy tudják olvasni, hogy akár predikciós jelleggel meg tudják mondani, hogy mire figyeljünk, és sokkal hamarabb tudnak majd értesíteni arról, hogyha valami vizsgálatot el kell végezni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez meg lesz, mert ebben megint csak nagyon-nagyon sok pénz van, tehát az egészségügyben ebből a szempontból. Tehát itt ezeket fogjuk alkalmazni, illetve most talán úgy tűnik, hogy maga a robotikai fejlesztések is kapnak egy nagy löketet ezzel. Tehát ezen a két életen mindenképpen várni kimondott hasznot.
Kánai András kommunikációs szakembert, jövő kutatót hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm én is.
Ez volt az Otthonunk Európa uniós műsora, a legközelebb egy hét múlva a szokott időben pénteken 3-4-9-kor számítunk a figyelmükre. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, pár perc múlva jövünk a legfrissebb hírekkel.
Otthonunk Európa. Aktuális információk péntekenként 3-4-9-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.